hozzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. július 14-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül, rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek! A mai nap gondolatébresztő mondata Hamvas Bélától származik, és így hangzik: amikor nem tudod, mi lesz, akkor kezdesz el élni. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Uram, Te, aki lelkem mélyére látsz, gyógyíts meg benne a bajokat, amelyek annyi gyötrelem okai, és add meg a javakat, melyekre vágyom. Ó Jézusom, Atyám, jegyesem, egyetlen kincsem, most értem, hogy jobb bemenni egy síralomházba, mint egy örömtanyára, mert a könnyek, amelyeket ebben az életben sírunk, boldogságot teremtenek a más világon. Ezért ezerszer inkább akarok belépni az istállóba, ahol Te könnyezel, mint a palotákba, ahol a világ nagyjai örvendenek. A földön a legtisztább örömöt a veled együtt könnyezésben lehet megízlelni. Mennyi édességgel árasztod el azokat, akik veled sírnak. Tarts hát távol tőlem a világ és e test örömeit, hogy a test ne nehezedjen rá a lélekre, hanem a lelkem téged birtokoljon mindig.
Hallgassák meg híreinket! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Bemutatta a programját a Tisza párt a nagykanizsai kongresszuson, írja az Infostart. Magyar Péter beszédében a lakhatás és a vasúti közlekedés területén is átfogó reformokat ígért. Emellett vagyonvisszaszerzési hivatalt és kompenzációs programot jelentett be. Úgy fogalmazott, rendszerváltást békésen, felelősséggel mottóval indul neki a Tisza párt a következő hónapoknak. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakció vezetője kudarcnak nevezte, hogy a Tisza párt ezúttal sem mutatta be a jelöltjeit. A Heves vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya ebben az időszakban végzi a kiemelt görögdinnye ellenőrzést, amelyet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ország egész területére rendelt el június 23-a és augusztus 8-a között. A helyszíni ellenőrzések célja az import és hazai görögdinnyetételek minőségének, nyomon követhetőségének, valamint az áru megfelelő jelölésének vizsgálata, írja a Heol. A Heves vármegyei kormányhivatal munkatársai megkezdték a dinnye árusító helyek ellenőrzését is. Vármegyénkben eddig 10 tétel összesen 5405 kg-nyi görögdinnyét ellenőriztek 9 helyszínen, amelyek között volt ideiglenes árusítóhely, útmenti árus, piac, kis- és nagykereskedelmi üzlet is. A szezon egyben az ellenőrzési időszak elején még főként importdinnyét lehetett kapni a vármegyében, így az eddig vizsgált 10 tételből 8 külföldről származott. A magyar termelésű görögdinnye nagyobb volumenű ellenőrzése a következő 4 hétben zajlik majd. Nyilvánosan elérhetők az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatai, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az Európai Parlament mind a 21 magyarországi képviselője teljesítette az előírt kötelezettségét. A magyar EP képviselőknek most először kellett vagyonnyilatkozatot tenniük az áprilisban elfogadott törvényjavaslat alapján. A törvény szerint legvégső esetben akár a mandátumát és ezzel a mentelmi jogát is elvehetik annak az európai parlamenti képviselőnek, aki szabálytalanul tölti ki a vagyonnyilatkozatát és a felszólítás után sem javítja. A postán átvehetik majd a nyugdíjasok az élelmiszerutalványt, ha a kézbesítés sikertelen, közölte a kormányzati tájékoztatási központ. Hangsúlyozták, ha a nyugdíjas a kézbesítéskor nincs otthon, akkor a postás értesítőt hagy, az utalvány pedig 10 munkanapig átvehető lesz. A kormányzati tájékoztatási központ emlékeztetett, hogy a 30 ezer forintos utalvány papíralapú lesz többféle címletben, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány december 31-éig lesz beváltható. Híreink végén az időjárásról. Nagyobb rész derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de átmenetileg lehetnek erősebben felhős körzetek és időszakok. A zivatarok az esti órákban lecsengenek, de záporokra helyenként elsősorban az északi tájokon, kisebb eséllyel az Alföldön is, továbbra is lehet számítani. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, de a felhősebb tájakon, a nagyobb városokban és vízpartokon ennél néhány fokkal melegebb lehet a hajnal.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Felavatták Semmelweis Ignác orvos szobrát Firenzében. Interjú Rozivál László professzorral, a kezdeményezővel. A híres Semmelweis Ignác orvos szobrát avatták fel a közelmúltban, június 4-én Firenze belvárosában. Az Ospedale degli Innocenti, az ártatlanok ispotája híres reneszánsz épületkertjében. A kezdeményezést Rozivál László emeritus professzor, a Semmelweis Egyetem volt rektora és intézetvezetője, Széchenyi díjas egyetemi tanár, az MDA tagja indította el. Megkerestük, hogy megismertethessük ezt a projektet hallgatóinkkal. Szeretettel köszöntöm a vonalban Rozivál László emeritus professzort.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagy öröm számomra, hogy erről a misszióról beszélhetek.
Hogyan sikerült megvalósítani ezt a fantasztikus szoborállítást Firenzében?
Ez régen kezdődött. Kezdhetném ott, hogy Olaszországban sem ez az első Semmelweis szobor, hanem 2 évvel ezelőtt Perugiában már egyet az ottani egyetemi nőgyógyászati klinika előtt felállítottunk.
Miért Semmelweis Ignác?
A történet 2015-ben kezdődik, amikor Semmelweis, aki a legismertebb magyar orvos, akinek az élete, tragédiája, sikere örök tanúságként szolgál, és akinek a munkásságán alapszik a jövőnk, hiszen a ma Magyarországának, Európának a jövője attól függ, hogy mennyi egészséges utód születik, és 1800-as évek elején a kórházakban az történt, hogy egészséges anyák bementek a kórházba szülni, és ott maradtak gyerekestül. Ez volt a gyermekágyi láz. Borzalmas történet, amikor 30%-a a kórházba bekerült és szülésre váró vagy szülni akaró anyáknak időnként 30%-a járványszerűen nem jött ki.
Röviden érdemes lenne ismertetni Semmelweis Ignác életrajzát.
Az 1800-as években volt egy magyar fiatal kutató, aki fölismerte azt, amit a kor nem ismert föl. Legyőzte a kort, de nem tudta meggyőzni a kort. Az történt, hogy évtizedek óta egész Európában is újra és újra ilyen nagy halálozás mutatkozott, de senki nem tudta megoldani a problémát. Ugye úgy nem lehet élni orvosoknak, hogy látják, hogy halnak a betegek, valami magyarázatot kell rá találni, és a kor magyarázata egészen elképesztő volt időnként. A tellurikus hullámok a földből, a mi az ma, hogy csukjuk be az ablakot, akkor nem jön be, a durvaság, a fáradtság, különböző tejelméletek, hogy lehúzódnak a mélybe, a hasüregbe, és attól lesz beteg valaki. Sőt, a legfurcsább magyarázat az, hogy aki élvezi a szexuális életet, az hal meg igazán, hiszen kórházba szegényebbek kerültek be, az otthon szülő anyák általában nem haltak meg. óriási gondot okozott ez, és Semmelweis azt mondta, hogy ezek a magyarázatok nem kielégítőek, különösen abszurd szemet neki, hogy két terem volt egymás mellett, az egyikben a bábákat oktatták, a másikban az orvostanhallgatókat, az utóbbiban dolgozott Semmelweis, mind a két teremben évente körülbelül 3000 szülés volt, és míg a bábákat oktatóhelyen körülbelül 60-70 anya nem tudott hazamenni, belehalt a fertőzésbe, a betegségbe, addig a másik szobában ez 10-szerese volt. Ezért nem volt elfogadható, és bölcs, tudósi hozzáállással szemelve, és azt mondta, hogy az lehetetlen, hogy a két egymás melletti szoba között a miazma, a fáradtság, meg az egyebek bármi különbség lehessen, tehát ő elkezdte, hogy statisztikákat és statisztikákat elemzett, ezzel az epidemiológia tudományát megalapozta, még állatkísérletet is csinált ezzel a kísérleti kólélettant, és végül is mindent kiszűrt, hiszen még azt is mondták, hogy talán az az ok, hogy a kispap, mikor jön feladni az utolsó kenetet, és megrázza a csengőt, csengőfrázt kapnak a fáradt, kimerült szülők. Megkérte a kispapot, hogy ne csengessen, és így tovább, és boncolt, de nem jött rá, mindaddig, amíg egyszer, amikor kimerültségébe szabadságra ment, és visszajött, és megtudta, hogy Kolecska barátja, aki egy korboncnok volt, meghalt, megkérte a tani jegyzőkönyvet, és egyszerre csak a fejéhez kapott, leírja a könyvével, hogy iszonyatos erővel hatott át a gondolat, a fölismerés, hogy Kolecska egy férfi ember ugyanabban a betegségben halt meg, amiben a nők szoktak. A bonctani tünetek pontosan ugyanolyanok voltak. És akkor hirtelen fölismerte, hogy itt nem történhet más, miután megtudta, hogy Kolecska úgy halt meg, hogy a keze boncolás közben megsérült, hogy úgy látszik, hogy a boncoláskor felszabaduló hullamérgeket valahogy az orvosok, aztán rájött arra, hogy a szülőcsatornán keresztül nem megfelelő kézmosással fölviszik a hüvelyen keresztül, tehát az orvosok, a bábák nem boncolnak, ők nem, a másik teremben az orvosok, akik boncolnak, elégtelen tisztaság miatt fölviszik, tönkretezik, megfertőzik a hullaméreggel a betegeket. És amikor bevezette, mert az a nagy tudós, aki nem csak fölfedezi a baj okát, hanem utána mégis oldja. Klormeszes vízzel való kézmosást javasolt, ugye, mint prevenciót, mint megelőzést, és hirtelenjében a 20-25-30%-os halálozás 1% körül ide esett. Mi a tragédia? Mi az örök tanulság? Hogyha a körülmények nem megfelelőek, a tudomány bizonyító ereje sem hat az emberekre. Nem fogadták el. Milyen hihetetlen érdekes, hogy évtizedekig nem fogadták el Semmelweis igazságát olyannyira, hogy a következőket mondták. Ez olyan egyszerű, hogy nem is lehet igaz. Eddig is mostunk kezet. Sőt, a legfurcsább, és ez egy tudományos cikkbe is le van írva, saját szememmel olvastam, hogy az úriember keze tiszta, márpedig az orvos úriember. Idáig eljutott az ellentmondás, amely ma már az angol száz nyelvterületeken egy mondássá is vált, Semmelweis reflexként idézik ezt a kifejezést, és a Semmelweis reflex az a mai világban, különös Amerikában nem azt, ahol használják, nem azt jelenti, hogy ugye egy idegi reflex, hogy megütöm kezemet, ugrik egyet, hanem azt jelenti, hogy valaki valamilyen tudomány területen valami nagyon újat mond, és az emberek azonnal csípőből gondolkodás nélkül elutasítják. Mindegyiket azonnal eltemetni nem kellene, ezért ez kicsit védekező reflex is, de azért jobb az odafigyelés. Úgyhogy végül is Semmelweis megoldotta a kort, de nem győzte meg a kort. Mi történt vele? A tanait el akarták felejteni, a család névváltoztatást csinált halála után, a klinikán, ahol dolgozott, az utód nem engedte, hogy Semmelweis nevét kiejtsék, amikor a Virchow, aki világhírű német sejtpatológus, Magyarországra jött 1858-ban előadni, és az akadémián, ugye akkor még mindig 7 évvel halál előtt volt Semmelweis, ő nem volt ott az előadáson, de hát tanítványok ott voltak, és Virchow újra elmondta, hogy a gyermekágyi láznak az oka a kimerültség, az általános gyulladás, a tellurikus, az éghajlat, stb. És egyetlen ember nem volt, hogy de kérem szépen, hát itt van Semmelweis tana, ami a statisztikával tökéletesen bizonyítható, mint ahogy mikor hazajött a Rókus kórházba 1850-es években, hirtelenjére 1%-ára esett a halálozás a gyermekágyi láz miatt, tehát tökéletes bizonyítékok voltak, s mégsem. És még egyet azoknak a hallgatóknak, akik is ismerik Lister nevét, Lister a nyugati világban az, aki a műtéttani higiénés körülményeket megalapozta, az aszepszis fogalmát megalapozta, mindenki Lister nevéhez köti, és mégis Lister még 40 évvel Semmelweis felfedezése után is látták, hogy bemegy utcai ruhába kézmosás nélkül a műtőbe, és kézmosás nélkül fölnyitja a sebet, vagy meg a vágást megejti, rengeteg fertőtlenítőszer, karbolsavat önt bele, és így operál. És utána évtizedek teltek el, mire a század elején, mert az igazságot nem lehet elhallgatni, szerencsére előbb-utóbb előjön az igazság, a század forduló után kezdődött el, amikor a világ véleménye megváltozott, hogy Semmelweis óriási.
Az utóbbi időben nagy reneszánsza van az anyák megmentőjeként ismert magyar orvosnak.
Olyannyira, hogy például a COVID-járvány alatt 2020 márciusában a Google-ba a 10. legkeresettebb szó név Semmelweis volt. És utána néztem, hogy az elmúlt években Semmelweis nevével megjelent cikkek, amely Semmelweis tanairos egyebekről szól, az naponta 5. Nem az újságokban, hanem a tudományosan nyilvántartott impact faktoros tudományos cikkekben. 2023-ban színdarabot írtak, Sir Mark Rylance, a híres londoni színész, színdarabot írt, ahol találkoztam is valamikor, szintén ebbe egy szobrot avattunk, és nagyon jó volt, hogy a színdarabban milyen sikert hozott. 2017-ben Amerikában operát írtak róla, amit ősszel bemutattak, tavaszra már idehoztuk a Miskolci Zenefesztiválra, és óriási sikere itt is előadtunk. Tehát az egész világ könyvek, előadások, filmek, sok-sok film születik, ugye a magyar filmet is minden ismeri.
Hogy született meg a gondolat, hogy Semmelweis szobrokat állítsanak világszerte?
A gondolat kérem szépen úgy született, hogy sokat jártam külföldre, és tapasztaltam, hogy Puskást, Papp Lászlót, még 1956-ot mindenki ismeri. Az angol-magyar nagy foci meccset mindenki ismeri. De hol ismerik a magyar tudományt, a magyar művészeteket? És mikor 200 éves évfordulója volt a születésének, illetve előtte 5 évvel halálának 150. évfordulója, akkor elhatároztam, mint az Emlékbizottság egyik tagja, adott elnöke, hogy Semmelweiset megpróbálom a magyar tudományosság nagykövetévé tenni, és minél több szobrot állítani, hiszen például ugye országunk boldogan próbálja diákokat, csereembereket, mindent elkövetni azért, hogy a magyar kultúra terjedjék, ennek a kis nemzetnek a nagy teljesítménye, ugye például a magas Nobel-díj számunk, egyszer kiszámoltam, hogy ha a Nobel-díjat nem darabra számjuk, hanem elosztjuk a lakosság számával, akkor a harmadikak vagyunk a világon. És én elmentem a kormányhoz, és azt mondtam, hogy kérem szépen, egy szobor az több száz évig ott fog állni, és hogyha a szobor nem csak egy arc, hanem a talapzatára rá van írva a helyi nyelven, magyarul, és a turistának angolul, röviden, de velősen, hogy miért is van ott a szobor, akkor ez egy igazi hirdető oszlop, tehát igazából a magyar tudományosságot méltóképpen tudjuk évezredekre hirdetni. A legelső szobor, elmondom, hogy Teheránban is professzor vagyok, és amikor jött egy nagy oktatási küldöttség a minisztériumban, egyszer csak éppen a 150. évforduló közeledett egy fél év fel pár hónap múlva lett, és én akkor az egyik nyilvánosan megkérdezte a minisztériumban a iráni professzor látogatókat, hogy tudják maguk, hogy ki volt Semmelweis? Hogy ne tudnák, és mondom, van maguknak Semmelweis szobrú? Egymásra néztek, elpirosodtak, és azt mondták, hogy nincs. De mentségükre legyenek mondva, 3 hét múlva fölhívtak, hogy ha segítek a teheráni orvostudományi egyetemen egy Semmelweis szobrot állítani, ők boldogan fölállítják. Hirtelen találtam egy azóta már Kossuth díjas, Madaras István nagyszerű művészt, aki egy gyönyörű Semmelweis szobrot állított, fölavattuk, maga Orbán Viktor miniszterelnök úr avatta, óriási siker azóta is. Ez az első ázsiai Semmelweis szobor volt abban az időben, és hát azóta már fényes az orra, az arca, mindenki simogatja, tehát szinte egy búcsújáró helyé vált a szobor, és akkor elhatároztam, és kormány segítségével az egyetem nevében azt mondtam, legyen ez egy misszió, és azóta 20 országban, 4 kontinensen, 26 városban, és ezek szerint 2 olasz városban is állítottunk szobrot. És mert valaki azt gondolja, hogy ez egy ilyen öncélú dolog, nem öncélú. Én azt remélem, hogy ez a szoborállítás, és előbb-utóbb mi kapunk Einstein, Goethe és egyéb szobrokat, és ezáltal a jövő generációi a utcán való séta közben művészi élmény és katarzis, vagy csak megérintés közben jutnak egy olyan nemzetközi tudáshoz, egymás nemzet kultúrájának megismeréséhez, ami egy igazi, méltó, kulturális misszió lehet.
Melyek a további terveik?
Már el is készült az a szobor, amelyik filmébe fog menni az egyetemre még idén, aztán a Karolinszk Egyetemre fog kerülni a következő, és egyetlen kontinensen, Dél-Amerikában még nincsen igazán szobrunk, de azért azt el kell mesélnem, hogy ezek a szobor avatások óriási dolgok. Amikor Tókióban avattuk a szobrot, akkor nem csak ugye eljött a öreg császárnő, hanem az történt, hogy azt mondták, hogy hát az kizárt, hogy mi a császárnővel igazából találkozhassunk. Amikor a szoboravatás megtörtént, akkor félrehívtak, és egyszerűen csak megjelent Michiko japán császárné, odajött, gyönyörű angolsággal azt mondta, a népe nevében köszöni ezt a nagyszerű, gyönyörű gondolatot, és Kobayashi Kenichiro az eseményre külön zeneművet szerzett. Meg az is nagy dolog, hogy Kínában is van, hogy Amerikában, Los Angelesben, meg New Yorkban, Ausztráliában, V4-ekben, a WHO-ban, amikor avattuk a szobrot az aulában, arra jött egy ember, és azt mondja, mit csinálnak? Mondom, hát angolul, hogy hát Semmelweis szobrot avatni. És honnan vannak? Mondom, Magyarország. Jé, hát a magyarok ennyire szeretik a németeket? Mondom, miért? Szóval, hát én orvos vagyok, hát ez egy német ember a Semmelweis. Tehát vigyáznunk kell, megmagyaráztam neki, hogy ez magyar ember. Jó, tehát a következő tervek további szoborállítás, illetve megkeresést kaptam arról, hogy próbáljam segíteni Lisztnek a szoborállítását, ugye Liszt hosszú időt töltött Olaszországban, a magyar nagykövetség, és különösen Erika Fodre grófnő, aki a Medici nagyhercegnek a művészeti tanácsadója, és a grófnő ugye nem csak a Lisztet, de ezt a firenzei szoborállítást is nem csak, hogy támogatta és segítette a helytalálást, hanem még saját pénzéből is a helyi fölállítást azt fedezte. Tehát hihetetlen, hogy milyen segítőkész volt. Nélküle valószínűleg Firenzében nem sikerült volna szobrot állítanunk. És azért bárhol állítunk szobrot, Firenzében, a művészetek egyik központjában, méltó 14. században épült nagyszerű épület kertjébe egy szobrot állítani, hát ez több mint dicsőség.
Ez így van, tényleg nagyon nagy elismerés ezért a kezdeményezésért, ennek a missziónak az elindításáért, professzor úr. És sok sikert kívánunk a további szoborállításokhoz.
Hát örömmel csinálom ezt a feladatot, és folytatom. És köszönöm szépen a megkeresést.
Rozivál László professzorral készített interjúnkat hallották.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Bemutatta a programját a Tisza párt a nagykanizsai kongresszuson, írja az Infostart. Magyar Péter beszédében a lakhatás és a vasúti közlekedés területén is átfogó reformokat ígért. Emellett vagyonvisszaszerzési hivatalt és kompenzációs programot jelentett be. Úgy fogalmazott, rendszerváltást békésen, felelősséggel mottóval indul neki a Tisza párt a következő hónapoknak. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakció vezetője kudarcnak nevezte, hogy a Tisza párt ezúttal sem mutatta be a jelöltjeit. A Heves vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya ebben az időszakban végzi a kiemelt görögdinnye ellenőrzést, amelyet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ország egész területére rendelt el június 23-a és augusztus 8-a között. A helyszíni ellenőrzések célja az import és hazai görögdinnye tételek minőségének, nyomon követhetőségének, valamint az áru megfelelő jelölésének vizsgálata, írja a Heol. A Heves vármegyei kormányhivatal munkatársai megkezdték a dinnye árusító helyek ellenőrzését is. Vármegyénkben eddig 10 tétel, összesen 5405 kg-nyi görögdinnyét ellenőriztek 9 helyszínen, amelyek között volt ideiglenes árusítóhely, útmenti árus, piac, kis és nagykereskedelmi üzlet is. A szezon egyben az ellenőrzési időszak elején még főként importdinnyét lehetett kapni a vármegyében, így az eddig vizsgált 10 tételből 8 külföldről származott. A magyar termelésű görögdinnye nagyobb volumenű ellenőrzése a következő 4 hétben zajlik majd. Nyilvánosan elérhetők az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatai, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az Európai Parlament mind a 21 magyarországi képviselője teljesítette az előírt kötelezettségét. A magyar EP képviselőknek most először kellett vagyonnyilatkozatot tenniük az áprilisban elfogadott törvényjavaslat alapján. A törvény szerint legvégső esetben akár a mandátumát és ezzel a mentelmi jogát is elvehetik annak az európai parlamenti képviselőnek, aki szabálytalanul tölti ki a vagyonnyilatkozatát és a felszólítás után sem javítja. A postán átvehetik majd a nyugdíjasok az élelmiszerutalványt, ha a kézbesítés sikertelen, közölte a kormányzati tájékoztatási központ. Hangsúlyozták, ha a nyugdíjas a kézbesítéskor nincs otthon, akkor a postás értesítőt hagy, az utalvány pedig 10 munkanapig átvehető lesz. A kormányzati tájékoztatási központ emlékeztetett, hogy a 30 ezer forintos utalvány papíralapú lesz többféle címletben, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány december 31-éig lesz beváltható. Híreink végén az időjárásról. Nagyobb rész derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de átmenetileg lehetnek erősebben felhős körzetek és időszakok. A zivatarok az esti órákban lecsengenek, de záporokra helyenként elsősorban az északi tájakon, kisebb eséllyel az Alföldön is, továbbra is lehet számítani. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, de a felhősebb tájakon, a nagyobb városokban és vízpartokon ennél néhány fokkal melegebb lehet a hajnal.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma július 14-én Őrs és Stella napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. Az Őrs török-magyar eredetű régi magyar személynév, törzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből. A jelentése férfi, hős. A Stella a latin Stella névnek a németben és a magyarban esselejtett változata, jelentése csillag. Isten eltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, illetve másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
We're somewhere out across the sea, in a land that's lost and free, with my darling close to me. That is where I'm supposed to be. We're somewhere on the ocean breeze, in around the swinging trees, with the only one for me. That is where I long to be. Someday, we're somewhere out upon the beach, out of range and out of reach, with the truest love of mine underneath the bluest sky. Yeah, far away from any town, we'll watch the lazy sun go down. With my sweetheart I'll lay down, that is where I will. Someday, someday, hey, 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 hey.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1826-ban látta meg a napvilágot Vasvári Pál, magyar író, történész, politikus, forradalmár, a márciusi ifjak egyik vezér alakja. 1862-ben született Gustav Klimt, osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője. 1898-ban született Selmeci Mihály, magyar színész, érdemes művész. 1908-ban született Glanc Sándor, magyar asztali teniszező, négyszeres világbajnok. 1910. július 14-én született William Hanna, amerikai rajzfilmes, például a Freddy és Béni sorozat szerzőpárosának egyik tagja. 1913-ban született Gerald Ford, az Amerikai Egyesült Államok 38. elnöke, hivatalban 1974 és 77 között volt. 1918-ban született Ingmar Bergman, svéd filmrendező, a modern filmművészet egyik legnagyobb hatású egyénisége. 1926-ban született Sárosdi Rezső, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész, a debreceni Csokonai Színház örökös tagja. 1945-ben ezen a napon született Kudlik Júlia, magyar újságíró, televíziós műsorvezető, bemondó, a Magyar Televízió örökös tagja. 1977-ben látta meg a napvilágot Viktória, svéd királyi hercegnő. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1223-ban halt meg II. Fülöp Ágost, francia király. 1881-ben halt meg Billy a kölyök, hírhet amerikai törvényen kívüli. 1975-ben távozott közülünk Lengyel József, Kossuth díjas magyar író, költő. 2003-ban hunyt el Janikovszky Éva, Kossuth díjas magyar író, költő. 2016-ban ezen a napon hunyt el Eszterházy Péter, Kossuth díjas magyar író. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 939-ben ezen a napon volt 9. István pápa megválasztása. 1700-ban a konstantinápolyi béke lezárta az Oszmán Birodalom és Oroszország között 1686 óta folytatott háborút. Oroszország megkapta Azovot. 1789-ben ezen a napon Párizsban a Bastille elfoglalásával kitört a francia forradalom. 1944-ben ezen a napon 600 amerikai bombázó szőnyegbombázása történt a budapesti olajfinomítók és a Danubia vegyi gyár ellen. Egy másik amerikai légikötelék teljesen elpusztította a Péti nitrogén művek ammónia gyárait. 1956-ban ezen a napon átadták a keleti főcsatornát. 1988-ban történt az utolsó végrehajtott halálos ítélet Magyarországon. 1989-ben ezen a napon a Fiumei úti sírkertben eltemették Kádár Jánost. 2002-ben Párizsban a Bastille-nál a nemzeti ünnepen merényletet kíséreltek meg Jacques Chirac francia köztársasági elnök ellen, aki sértetlen maradt. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Causando impresión, cada día cuando levanta brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita. Que no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura.
mí, ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer.
Mi cintura, cintura, mi cintura, cintura.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!